LED-lámpával ízletes zöldségek, egyre elterjedtebb a vertikális növénytermesztés. 16 órás negatív ára már alakult ki október közepén idehaza. Műszaki pályaválasztó roadshow 7 nagyvárosban. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Ipari méretektől az otthoni párkánykertészetig, a télen-nyáron termő petrezselyemtől a szezon független, de valóban ízletes paradicsomig, profi vagy amatőr szinten is működőképes a növénytermesztés mesterséges körülmények között. Ami mindezt lehetővé teszi, az az alacsony energiafelhasználású LED világítás, illetve az egyre szélesebb körben kutatott és alkalmazott vertikális növénytermesztés. A technológiáról Balázs Lászlót a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Növénytermesztési Tudományok Intézetének docensét hallják.
A vertikális farm egy beltéri növénytermesztési technológiát akar. Tehát ez azt jelenti, hogy egy épület belsejében, ugye a természetes környezetből teljesen kiszakítva növeljük a növényeket, tápoldatot használunk, tehát talaj nélküli termesztési módszert alkalmazunk, és mesterséges világítást alkalmazunk, LED világítást. Most a vertikális az azt jelenti, hogy fölfelé építkezünk, tehát a maximális helykihasználás érdekében általában ilyen polcrendszereket alakítunk ki, és ezeken a polcrendszereken egymás fölött alakítjuk ki a termesztő szinteket. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagy mértékű, nagy léptékű vertikális farmot úgy kell elképzelnünk, mint egy hatalmas nagy raktáráruházat, amelyben a polcokon nem dobozok vannak, hanem növények nőnek.
Hogyan határozható meg a legjobban ez a technológia? Utopisztikus kísérlet, vagy előkészület a jövő termelési módjára?
Tulajdonképpen a vertikális farmok az űrtechnológiát jelentik. Tehát az elsődleges szponzora ezeknek a beltéri növénytermesztési kísérletnek a NASA volt. Azzal a céllal végezték ezeket a kísérleteket, hogyha majd holdbázis jön létre, vagy a Marsra utazik az ember, akkor a Földtől távol is elő tudják állítani azt az élelmiszert, ami az űrhajósok számára szükséges. Na most a kérdés fölmerül, hogy manapság nekünk miért van szükségünk erre a technológiára. Ez tényleg egy ilyen tudományos fantasztikum hangulatú ez a technológia. Az egyik érv tulajdonképpen ennek a technológiának a fontossága mellett az az, hogy a Földön a természetes környezetet olyan mértékben pusztítottuk az elmúlt 50 évben, hogy a világ nagyon sok pontján más módon már nem is tudnánk növényeket termeszteni, mint úgy, hogy teljesen elszigeteljük a növényeket a környezetüktől. És különösen a COVID-járvány alatt jött elő ennek a technológiának a fontossága, és lett sokak számára világos ennek a létjogosultsága. Ugye az az időszak, amikor leállt a globális kereskedelem, és nagyon sok ország, amelyek belső mezőgazdasági termeléssel nem rendelkeznek, azzal szembesültek, hogy hiány alakul ki friss zöldségekből, alapvető élelmiszerekből. És ezek az országok ezt a technológiát már nem kuriózumnak kezelik, hanem egy stratégiai kérdésnek. Ez az élelmiszerellátás biztonságnak egy kulcsa, hogy rendkívüli körülmények között meg lehessen termelni ugye a helyi lakosság számára az alapvető élelmiszereket, még akkor is, hogyha a kereskedelem nem működik.
Nyugat-Európában már vannak olyan telepek, amelyeken üzemszerűen, illetve nagyobb mennyiségben termesztenek növényeket, természetesen nem búzát és nem kukoricát. Mire alkalmas ez a technológia?
Tehát maga a technológia bármilyen növénynek a termesztésére alkalmas, tehát a lényeg az az, hogy azokat a környezeti feltételeket, amelyek a növények növekedéséhez szükséges, ezeket biztosítsuk. Tehát megfelelő tápanyagot adjunk, megfelelő megvilágítást adjunk, kontrolláljuk a hőmérsékletet, páratartalmat. Most a kérdés az az, hogy mit ér meg, de milyenek azok a növények, amelyeket érdemes ilyen módon termeszteni, és leginkább a rövid ciklus idejű leveles zöldségek, zöldfűszerek azok, amelyek mondjuk Nyugat-Európában vagy a arab országokban épített vertikális farmokon termesztenek, de jelentős mennyiségű a szamócának a termesztése vertikális farmokon, és hát rengeteg kísérlet zajlik másfajta növényekkel is.
Ugye jellemző az, hogy fűszernövényeket termesztenek például ilyen helyeken, vagy akár csilipaprikát, ami viszonylag kicsi.
Igen, így van.
Milyen növény az még, ami jelen pillanatban a vertikális farm esetében szóba jöhet, és érdemes vele foglalkozni? Legalábbis a terményhozam az megfelelő.
Most említette a paprikát, a csilipaprikát. Ennek a hatóanyaga a kapszaicin. Ez adja a csípős ízét a paprikának. Most ez egyrészt ugye fontos a gasztronómia szempontjából, de egyben ez az anyag kozmetikaiparnak vagy a gyógyszeriparnak is egy alapanyaga. Most ebben az esetben ugye már a növénytermesztés célja már nem feltétlenül egy élelmiszer előállítás, hanem egy hatóanyag termesztés, és nagyon sok kísérlet abba az irányba folyik, hogy ezeket a gyógyszerhatóanyagokat, amelyek nagyon drágák, ezeket termesszék ilyen vertikális farmokon. Ugye ennek van egy gazdaságossági vetülete, nyilván olyan növényeket érdemes termeszteni, amelyek eladásával nagy bevételre teszelt majd a gazdálkodó, hiszen jelentős költségekkel kell szembesülni a termesztés folyamán.
Mekkora az energiaigénye ezeknek a farmoknak, hogyha összehasonlítjuk, természetesen nehéz a villamos energiaszámlát összehasonlítani a szabadföldi termesztéssel, de hogyha megpróbáljuk mégis az energiaigényét összehasonlítani a két termelési módnak, a kivett mennyiséget is beleszámolva, akkor mit lehet elmondani? Jóval több, gyakorlatilag csak bizonyos esetekben lehet gazdaságos, vagy gazdaságossági szempontokat jelen pillanatban még nem is érdemes nézni?
Érdemes nézni. Most itt a gazdaságosság nem is a szántóföldi termesztéssel összehasonlítva szokott fölmerülni, hanem az üvegházi zöldséghajtatással szemben. Tehát, hogy üvegházat alkalmazzunk, és ez azt jelenti, hogy a napfényt kihasználjuk, amennyiben lehetséges, és a LED világítás csak kiegészítő világításként jelenik meg. Viszont a belapozottság biztosítása miatt nem vertikális tornyokban történik a termesztés, hanem általában egy szinten, vagy pedig igen, zsúfoljuk össze a növényeket, és csak és kizárólag LED világítás mellett működjön. Na most, ha most a jelenlegi energiaárakat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a üvegházi termesztés az gazdaságosabb tud lenni. Viszont vannak olyan esetek, amikor a beltéri növénytermesztésnek, tehát csak a LED világítás mellett megvalósított termesztésnek van létjogosultsága.
Milyen fényt használnak, milyen színhőmérsékletű, milyen hullámhosszú fényt, mi az, ami a növények számára megfelelő? És ha már fény, akkor minden növény számára ugyanaz a lámpa jó-e?
Ez nagyon izgalmas kérdés. A növények alapvetően azt a fényt hasznosítják növekedésük során, amely a mi látásunkat is biztosítja. Tehát ez a látható fény. Ugye 400 és 700 nanométert szoktuk hangsúlyozni, mint azt a hullámhossz tartomány, tehát ez a kéktől a vörösig terjedő tartomány, amely a fotoszintézis szempontjából fontos. Ugyanakkor a növények élettanában nagyon fontos szerepet játszanak a fényreceptorok, amelyek a távoli vörösben is működnek, tehát vannak olyan receptorok, amelyek a távoli vörösben, ez a 700-750 nanométer közötti tartomány, vagy a közeli UV tartományban működnek, és ezek szintén hatással vannak a növényeknek a növekedésére. Sokszor lehet látni olyan képeket, hogy a növénytermesztés egy ilyen bíbor fényben zajlik, tehát ez azt jelenti, hogy kék és vörös hullámoszakat használnak elsősorban a termesztésre, ezt azért teszik, mert a legjobb hatásfokú ledek éppen a kék és a vörös hullámosz tartományhoz kapcsolódnak, de a kutatások azt mutatják, hogy a növénynek a kiegyensúlyozott növekedéséhez, mégis ez a széles, az UV-től a távoli vörösig terjedő hullámosz tartományra egyaránt szükség van, viszont az, hogy éppen milyen növényről van szó, és ez éppen a növekedésének, a fejlődésének melyik szakaszában van, ettől függ az is, hogy melyik az a spektrum, milyen spektrum az, amelyiket igényel. És a spektrumnak a változtatásával nagy mértékben tudjuk változtatni a növények növekedésének a sebességét például, illetve az ízanyagokat, aromaanyagokat, ezek mind-mind függenek attól, hogy milyen megvilágítást kapnak a növények.
Milyen az ízük ezeknek a növényeknek? Pont azért, mert mindenből az ideális mennyiséget, az optimumot kapják meg, közelítenek a mondjuk itt tökéleteshez, szóval jobbak, mint a szabadföldi, vagy akár az üvegházi növények?
Lehet, hogy sokakat meghökkent, mert ugye az egy ilyen általános vélemény talán, hogy mesterséges körülmények között jó minőségű élelmiszert vagy jó minőségű zöldségnövényeket nem lehet előállítani, de a válaszom igen. Tehát éppen azért, mert értjük, hogy melyek azok a folyamatok, amelyek a növényekben különböző az ízért, a színért felelős anyagok termelésért felelősek, éppen ezért tudjuk befolyásolni ezeknek a termelését. Ugye az, hogy most éppen milyen ízű lesz a paradicsom, vagy a nem tudom, egy saláta, az a természetben attól függ, hogy milyen fajta, nem is az a kérdés, hogy mennyire állandó a megvilágítás, illetve mennyire tartjuk állandónak körülményeket, hanem sokszor ezeknek az ízanyagoknak a termelés az egyfajta stresszválasz a növények részéről. Tehát egy UV-sugárzás, egy erős kékfény megvilágítás viszonylag rövid ideig, az kivált egy olyan fajta folyamatot a növényben, amely eredményeként ezek az aromanyagok termelődnek. Tehát valahol itt nem egyszerűen csak az állandó értéken tartása fontos a spektrumnak, illetve a fényintenzitásnak, hanem ennek egy előre megtervezett változtatása. Tehát ez egyfajta mérnöki munka már, amellyel a növényeknek a beltartalmi jellemzőit próbáljuk kialakítani.
És ha már beltartalmi jellemző, a belbecsről, az ásványi anyag, a vitamintartalomról mit lehet elmondani? Azt is be lehet állítani az ideális szinthez közeli mértékre?
Igen, tehát a növények mindazt a tápanyagot megkapják, amelyek a fejlődésükhöz szükséges, és ezáltal nem lesz beltartalmi értékben rosszabb egy beltéri növénytermesztésben termesztett növény, mint amelyet a szántóföldön termesztettünk. Ami a beltéri növénytermesztésnek viszont kifejezetten előnye tud lenni, az éppen az, hogy kizárjuk a természetet, és ezáltal kizárjuk a kórokozókat is, amelyek a növénytermesztést befolyásolják. Tehát az azt jelenti, hogy a szántóföldi termesztéssel szemben azok a növények, amelyeket egy vertikális farmon termesztünk, azok nem tartalmaznak vegyszer maradékokat. Tehát gyomirtószer, rovarölőszer, gombaölőszert nem használunk a termesztés folyamán, és ezeknek a maradékaival nem is kell számolni a mi esetünkben. Tehát ez például egy hatalmas nagy előny azzal szemben, amikor szántóföldön, mondjuk Spanyolországban termesztik a salátát, és majd 3 napon keresztül utazik a saláta egy kamionnak a belsejében, hogy elérjen mondjuk a boltokba, amikor mi meg tudjuk vásárolni.
Idehaza jelen pillanatban milyen növényt éri meg ilyen vertikális farmokon termeszteni? Vagy mely növényeket érné meg a következő években, évtizedben így előállítanunk?
Amennyire én a magyar piacot látom, illetve ismerem, most ez a vertikális farmok leginkább mikrozöldségeket termesztenek. És ezeknek a felvevő piaca a gasztronómia, tehát végül is a igényesebb éttermek, amelyek ezeket a friss, ropogós, tényleg tápanyagokban gazdag leveleket használják valamiféle díszítőelemként, vagy salátaként, vagy salátadalékként, vagy turmixban, számos felhasználásában. Most nyilván egy rangosabb étterem egy komolyabb vásárlóerővel rendelkezik, tehát ezért ezek viszonylag nagyobb hozzáadott értékű terméket jelentenek, ezért foglalkoznak ezzel a Magyarországon a termesztők ilyen mikrozöldségeknek a termesztésével. Hogy hosszabb távon milyen növények jelennek majd meg, hát ez jelentős mértékben függ attól, hogy milyen áron szerezhetők be ezek a növények, mi a felvevő piac. Nyilván akkor, amikor hiány alakul ki egy növényből és nem kapható, akkor az ár az fölmegy, és akkor már lehet, hogy olyan növény, amit jelenleg nem érdemes ma termelni, az a jövőben termeszthető lesz. De azért azt azért merem jelenteni, hogy nyilván a szántóföldi növények, mondjuk a búza, kukorica termesztése az nem a vertikális farmok célja.
Van arra számítás, van arra egy számszerű meghatározás, hogy 1 kilogramm paradicsom vagy 10 dekaretek, az mennyibe kerülne, hogyha vertikális farmon állítanánk elő, ahhoz képest amennyiért most meg tudjuk venni akár az üvegházit, akár a szabadföldit?
Amit hallgatóimmal számoltunk és néztünk, hogy milyen fényintenzitás szükséges ahhoz, hogy bazsalikomot neveljünk. Illetve most mondok egy olyan példát, ami talán könnyebben követhető. Ugye sokszor szoktunk vásárolni zöld fűszerként bazsalikom növényt. Ugye cserében lehet kapni ezeket a növényeket. Ha hazaviszük ezt a növényt, akkor lecsipkedjük a levelét, és akkor ebből jó olaszos étel készíthető. De valószínűleg sokan tapasztalták azt is, hogy ha a konyhapulton hagyják ezt a növényt, hiába öntözik, egy idő után sorvadni kezd ez a növény. Egyszerűen azért, mert akármilyen jól megvilágított is a konyha emberi szem számára, általában egy 5-10 annyi fényt kap csak ez a növény, mint amennyi a ő fejlődéséhez szükséges. Tehát ha én most azt a célt tűzöm ki, hogy ezt a bazsalikomot én szeretném életben tartani és biztosítani számára azt a környezet, amelyben a pótolni tudja a levágott leveleket, akkor mondjuk egy 5 wattos lehet fényforrással célszerű megvilágítanom, mondjuk olyan 20 cm távolságról. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk napi 10 óra megvilágítási idővel számolok, akkor ez egy 50 wattóra energiafogyasztásnak jelen meg. Most a jelenlegi ilyen lakossági tarifával ez mondjuk olyan 2 forint per nap. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a legalap szintű beltéri növénytermesztésnek a költsége számomra most akkor 2 forint per nap, ami nem egy hatalmas költség. Ha most salátában gondolkodom, ugye a salátából azért sokkal többet fogyasztunk, tehát mondjuk azzal lehet számolni, hogy ugyanezzel a fényforrással 20 napon keresztül kell világítanom a növényeket, hogy kifejlődjön belőle az a mennyiség, amit már egy vacsorán el tudok fogyasztani, tehát egy adag salátához mondjuk 40 forint költséggel kell számolnom. Most ezt megint összehasonlítom a boltokban a tépősalátának az árával, akkor ez még mindig egy kedvező ár lehet. Tehát ilyen nagyságrendekről beszélünk most, viszont hangsúlyozni szeretném, hogy én most ugye csak a fény, a megvilágítás költségéről beszéltem. ez is lehet egy olyan érdekes fejlesztési irány, amikor a beltéri növénytermesztést nem egy ilyen nagy növénygyárban akarjuk végrehajtani, tehát nem valami külső gyártócsarnokban telepítjük a növénytermesztést, hanem bevisszük a konyhába. És az otthonunkban, ahol egyébként amúgy is fűtünk, temperáljuk a helységet, akkor már biztosítjuk az alapvető hőmérsékletet, páratartalmat a növény számára, és költségként már csak a világítással kell számolnunk.
Balázs Lászlót, a MATE docensét hallották, aki a vertikális farmokról beszél majd a Világítás Technikai Társaság november 7-i második AgroLight fórumán a MATE Budai kampuszán.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Ilyen ősz még nem volt. Október 12-én szombaton és 13-án vasárnap a magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia piacon nem tapasztalt helyzet alakult ki. 16 egymást követő órában volt csaknem nulla vagy negatív az ára már. A jelenség hátteréről Kocsonya Zoltán kérdezte Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét.
Három fő tényezőt azonosítottam, amely ezt a szinte példátlan helyzetet kialakította. Egyrészt az, hogy nagyon szeles volt az időjárás szombat estétől kezdve Nyugat-Európában. Ilyenkor a szélerőművek, például a dán, német szélerőmű farmok, lengyel farmok nagyon intenzív áramtermelést produkálnak, és ez így a kontinens szerte leszorítja az áramnak az árát. Ez az éjszakai óráktól meg is történt, a magyar nagykereskedelmi piacon is gyakorlatilag éjféltől kezdve reggelig folyamatosan 0 eurós volt az áramár a nagykereskedelmi piacon. Aztán, amint feljön a nap, és a magyarországi naperőművek elkezdenek termelni, akkor ugye gyakorlatilag reggel 7-8 óra körültől ez a tényező szintén leszorította 0 körülre, illetve negatív tartományba az órás árakat, és közben ugye ez egy vasárnapi nap volt, amikor ugye a legtöbb üzem zárva tart, munkaszüneti napról van szó, és ilyenkor a keresleti oldal gyengébb. Tehát összességében egy túlkínálat és egy gyenge kereslet okozta azt, hogy 16 egymást követő órában nulla vagy negatív volt az ár, és hogy az elmúlt éveket visszanéztem, egyetlen ilyen periódust találtam, amikor szintén 16 egymást követő órában volt hasonló jelenség. 2023. július 2-án, akkor egy nyár kellős közepi napon történt ilyen, mint ami most egy október közepi napon történt meg.
Mi volt mindennek a következménye? Egyáltalán ez egy kedvező vagy kedvezőtlen helyzetet jelent?
Ez ugye attól függ, hogy kinek a szempontjából vizsgáljuk, hiszen hogyha egy piaci alapú naperőmű próbál a piaci árbevételéből megélni, akkor az, hogy ugye egyre több az ilyen nullás vagy negatív áras óra, akkor az bizony ennek a projektnek a megtérülését masszívan rombolja. Nyilván, hogyha kötelező átvételi rendszerben van ez az adott naperőmű Magyarországon, azaz, hogy mindegy, hogy úgymond mennyi a piaci ár, ő akkor is megkapja ezt a garantált 120 euró körüli bevétel, akkor őt ez egyelőre nem érinti. Tehát igazából ezért mondom, hogy vizsgálat kérdése, hogy kinek a szemszögéből nézzük. Ha pedig valaki, például ipari energiafogyasztó, vagy kisebb vállalkozás próbál a piaci órás árak alapján az áramköltségét optimalizálni, akkor ő gyakorlatilag, ha kellően rugalmasan tudja a termelését alakítani, akkor gyakorlatilag ebből profitálni tud, bár azért az erősen kérdéses, hogy vasárnapra be tudja rendelni például a munkavállalói, hogy ezt a 0 euró körüli áramárat ki tudják használni.
De ahogy te is utaltál rá, ez viszonylag, vagy hát nagyon ritka helyzet a magyarországi energiapiacon.
Igen, abból a szempontból ritka, hogy éjszaka nagyon durva a szélerőmű termelés Európa szerte, és erre jön rá a napfelkeltétől kezdve a naperőműveknek a túltermelése. Tehát jellemzően az szokott történni, hogy éjszaka, ha van is szelesebb idő, de azért nem alakul ki folyamatosan nullás ár, mert ilyenkor azért jellemzően a gázerőművek az ármeghatározók az áramárak kialakításában, és azoknak a termelési költsége azért magasabb. Tehát most ebből a szempontból különleges, hogy egy szeles időre jött rá egy viszonylag napsütéses napközbeni periódus, és ez a két tényező folyamatosan sok órán keresztül tudta 0 euró körül tartani a nagykereskedelmi piaci árakat.
Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 9. alkalommal rendezi meg a Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál című eseményét. Az EON által is támogatott rendezvénysorozat harmadik állomása a Szegedi PIK Aréna edzőcsarnok jövő szerdán, vagyis november 6-án. A programról Rozgonyi Ádám kérdezte Varga Ivettet, az EON Hungária csoport szóvivőjét.
A Mi a Pálya az egy műszaki pályaválasztó fesztivál sorozat, amit immár a 9. évben szervez meg a Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Ez egy olyan országos fesztivál sorozat, amiben a fiatalok segítséget, inspirációt kapnak ahhoz, hogy pályát válasszanak. Bele tudnak kóstolni egy picit a különböző területekbe, mindegy, hogy valakit a gépészet érdekel, vagy az elektronika, vagy az informatika, vagy még nem is tudja, hogy melyik, mert nem igazán találkozott vele, hogy ezek mit jelentenek a gyakorlatban. A különböző cégek, a különböző szervezetek standjain megismerkedhetnek közelebbről ezekkel a szakmákkal, kipróbálhatnak néhány dolgot, beszélgethetnek azokkal, akik már ezen a területen dolgoznak, vagy ott vesznek részt duális képzésben, és így a saját élményeik, a saját tapasztalataik alapján tudnak pályát választani. Például megpróbálhatják azt, hogy hegesztő szimulátort hogy kell használni, az asztali CNC vagy 3D modellek készítése is megtalálható ezen a fesztiválon, számítógépes vasútépítő programok, vagy hogyha az EU Hungária csoport standjára gondolunk, akkor a villamos ágazatban használt eszközöket is kipróbálhatják, felvehetnek egy olyan kesztyűt, amiben a feszültség alatti munkavégzést végzik a kollégák. De tényleg gyakorlatilag arról szól ez az egész fesztivál, hogy standról standra járnak, és élményeket szereznek, hogy ez alapján megtalálják maguknak azt a hivatást, amiben hosszú távon is el tudják képzelni magukat.
Mi az, ami vonzza, vagy esetlegesen mi az, ami eltántorítja a műszaki pályától a fiatalokat?
Leginkább azt látjuk, hogy nagyon keveset tudnak a fiatalok ezekről a pályákról. Hogyha a villamos ágazatokat nézzük, akkor általában él az előfeltételezés, hogy ez talán egy ilyen hagyományosabb dolog, amiben kevésbé jelennek már azok a modern technológiák, amik most érdekesek a fiataloknak, például a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, vagy a különböző innovációk, és aztán a standokon pedig látják, hogy ezek a napi valóságban ott vannak, és a kollégák olyan eszközöket használnak, amelyekhez kifejezetten kell az, hogy valakinek digitális jártassága legyen, hogy a legújabb technológiákat értse, hogy mennyire változatos munkakör. Hogyha a villamos ágazatot nézzük, ott azt tudjuk elmondani, hogy arra számítunk, hogy folyamatosan egyre több energiára lesz szükség, és ahhoz pedig szükség lesz az áramhálózatok üzemeltetésére, szükség lesz azokra a szakemberekre, akik a napelemeket szerelik, vagy a hálózathoz kötik, és emiatt is azt gondoljuk, és emiatt is azt gondolhatják a szülők, hogy egy hosszú távú, olyan karrier építhető a műszaki területeken, amely biztos megélhetést kínál a fiataloknak.
Hol folytatódik ez a pályaválasztó fesztivál?
Az eseménysorozat Pécset vette kezdetét, a Győri Fesztivál is megvalósult már, de az érdeklődők még találkozhatnak Szegeden, Miskolcon, Debrecenben, idén első alkalommal Székesfehérváron, és a rendezvénysorozat zárásaként Budapesten is a Mi a Pálya pályaválasztó fesztivál sorozattal, a Mi a Pálya weboldalán megtalálják a részleteket és a pontos időpontokat is.
Varga Ivettet, az EON Hungária csoport szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!